Áldott jó úrunk, teremtőnk, köszönettel, hálával állunk meg előtted, megköszönjük ezt a szép reggelt, megköszönjük, hogy lehetőséget adtál a mozgásra, a felüdülésre, a pihenésre, ezért mind hálás a szívünk, de tudjuk azt, hogy te lelkileg is szeretnél minket táplálni. Kérünk, mennyei atyánk, add, hogy nyitott legyen mindnyájunk szíve, elméje a te igéd iránt. Segítsd azt, hogy mi rá tudjunk hangolódni, és a te szereteted tudjon a szívünkbe lenni, és a te szent lelked tudjon lakozni bennünk, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit Szabó Attila és az ige által szeretne tanítani nekünk. Segíts, mennyei atyánk, hogy ezt be tudjuk fogadni. Adj békét, nyugalmat gyermekeink szívébe is, hogy befogadóak tudjanak lenni ők is a tanítások iránt, és hogy mi mindnyájan, megerősödvén lélekben téged tudjunk dicsőíteni. Köszönjük, hogy jöhettünk hozzád, és te meghallgatsz mindenkor Jézus Krisztusunk által. Ámen.
Hogy gyerekek, fiatalok, míg eltávoznak, addig szeretnék ajánlani könyveket. Az előadásainkon többször elhangzott, hogy az agyban milyen folyamatok mennek végbe, és milyen pályákat írnak le a döntéseink, az akaratunk. Kiváló könyv, már 20 éve standard irodalom a nyugati világban ez a könyv, aztán most már tavaly magyar fordításra is került, rendkívül érdekes, és megtanít bennünket, hogy tényleg ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő. És a gondolatainknak hatalmas nagy ereje van, hogy mire irányítsuk, kiváló könyv, ajánlom figyelmetekbe. A másik, amit még említettem, az első nap a borszó kérdése a Bibliában. Nagyon sokak számára ez tényleg komoly kérdés, hogy lehet-e inni, nem lehet-e inni, mit tanácsol a Biblia, mi egészséges, mi nem. Ez a könyv részletesen kitárgyalja ezt, és egyértelművé teszi, hogy ami káros, azt Isten nem ajánlja. A mai témánkhoz kapcsolódóan ajánlom Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét, ami az erkölcsi törvényről szól, hiszen a ne kívánd parancsolattal függ össze a kívánságok feletti uralom, és ez a legmélyebbre hatol az emberi szívben. Aki szeretne átfogó, világos és egyszerű képet nyerni a Bibliáról, a Mit mond a Biblia című kis könyvünk kiváló összefoglaló, rövid, egyszerű és nagyon világos. Az életmóddal kapcsolatban pedig ajánlom figyelmetekbe, kb. 2 évvel ezelőtt készült el az Akarsz-e meggyógyulni sorozat, amelyben a 8 alapelvről mindegyikről külön egy 90 perces előadás hangzik el, továbbá a megbocsátásról, az idegrendszer megerősítésről, a bőjtről, a stressz feletti győzelemről, a nyers étel csodájáról, tehát összesen 14 előadás van, a hatékony testmozgás irányelve is benne vannak. Tehát mintegy 500 forintért beszerezhető most ott a Magnós pulton, másoltattunk belőle. Aki szeretne életmódot változtatni, annak érdemes ezeket alapet átgondolni. Nem csak annyit, hogy hát jó, mozogjunk, ugye meg, hogy jó, hát pihenjünk. Ennek nagyon mély gyökere van, és nagyon sok irányú. Ez az isteni törvény nagy hatóerejű kiterjedésű. De térjünk a mai témánkra. A mai témánk önuralom a kívánságaink felett. A 10 parancsolat felépítéséből következik. Nagyon érdekes volt számomra megfigyelni, hogy a legelső parancsolat és a legutolsó parancsolat hatol a legmélyebbre. Az első kőtábla Isten törvényeit foglalja össze, és a legelső kőtábla, a legelső parancsolata azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened. Én is te viszonyba akar velünk Isten kerülni, és azt szeretné, hogy minden mást megelőzően tőle függjünk, mert az ő lénye maga az élet, és ő életet akar nekünk adni. Én te viszony, bensőséges, személyes, kettes viszony. Épp tegnap este egyik kisgyermekkel beszélgettem, és mindig, amikor gyerekekkel találkozom az elmúlt években, mindig rá terelem a figyelmüket, és megkérdezem tőlük, hogy szoktak-e személyesen imádkozni, nem az apuval, anyuval, független, hogy milyen kicsi a gyermek. Isten és ő. Én te viszony. Pici korban a legnagyobb ajándék, amit egy gyereknek megtaníthatunk, hogy ő maga személyesen tudjon imádkozni. Egyszerű szavakkal. És amikor gyerekek ezt megtanulják, mint ahogy megtanulták jó néhány gyermek, akiket tanítottunk, utána vissza-vissza mentem ahhoz a családhoz, például eszembe jut egy család, és megkérdeztem tőlük, hogy na gyerekek, vannak tapasztalataitok? És csak ontották a tapasztalatokat, hogy ez is ez történt, a Jóisten így hallgatott meg, ezt is ezt adta meg. És az emberi kőt, emberi parancsolatokra vonatkozó kőtábla, a második kőtábla, az utolsóval a ne tedd, ne bántsd az életet, a házastársat, a másik ember hírnevét, a tulajdonát, stb. Hiába neved az Úr nevét. És ezek a parancsolatok után a legeslegutolsó a ne kívánt parancsolat. Hát nézzük is meg Mózes második könyve, 20. fejezetének 17. versét, hogy mit ír a Biblia erről, hogy mit kér tőlünk az Isten, hogyha be akarjuk tölteni a törvényt. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ne kívánd. Úgy tűnik, hogy az emberi szív legmélyén ott van a kívánság. Lehet, hogy külsőleg, formailag udvariasak vagyunk. A cselekedeteink nem árulják el, nem tesszük a rosszat. De mélyen a szívünkben kívánságok vannak, rossz kívánságok, önző kívánságok. Azt mondja a Biblia, hogy innen ered minden. A szívünk legmélyebb gyökere valahol itt rejlik, amíg a gondolataink, az érzelmeink, az emberi természetünk mély gyökere az, hogy belülről törnek fel belőlünk az önző emberi természetünkből fakadóan kívánságok. És persze milyen kívánságok nagyon sokszor? Rossz kívánságok, amelyek helytelen kívánságok. És ugye nem véletlenül hívja fel a Biblia figyelmünket, hogy a másikét kívánjuk. Ha a másik okosabb, tehetségesebb, gazdagabb, szebb, stb. Jobb állása van, több pénze van. Megkívánjuk. Az irigykedés, a másiknak az elkívánása, a dolgainak az elkívánása, a bűnök gyökere. Nézzük meg a következő igét. Jakab apostol levele első fejezetében azt írja a 14. versben, hanem amikor mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, aztán a kívánság megfogalván bűncül, a bűn pedig teljességre jutva a halált nemz. Így indul el a bűn útja. A természetünkből feltörő vágy még önmagában nem bűn. Támadnak bennünk ilyen vágyak, ilyen kívánságok. Bűnös kívánság elfoghat bennünket, de azt mondja, hogy amikor édesgeti a tulajdon kívánsága, az még nem bűn. De amikor a kívánság megfogalván, vagyis a kívánságot elkezdjük dédelgetni, ugye édesgeti a tulajdon kívánsága, tehát hagyjuk, hogy úgy magával sodorjon a vágya, édesgetjük, és egyszer csak nagyon-nagyon megkívánjuk, ugye, és megfogan, és azt mondjuk, hogy hát ezt akarom most már. Tehát az akaratával az ember ráirányul, esetleg tervetsző, hogy megvalósítsa, és a végső pont az, hogy azt mondja, hogy meg is teszem. Tehát cselekedetté változik. Ez a bűnök gyökere. Innen ered minden. Tehát nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy a Biblia nem marad meg a felszínen, hanem egészen mélyre akar hatolni, azért, mert Isten ezen keresztül nekünk valami nagy ajándékot akar adni. Nézzük meg a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versétől. Azt az igét, amely leírja számunkra, hogy az Isten beszéde az, ami meg tudja ítélni, hogy mi bennünk bűnös kívánság, és mi az, ami helyes kívánság, mert van helyes kívánság is. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Tehát a Biblia be akarja mutatni nekünk a mi saját szívünket az igéjén keresztül. Ezzel célja van Istennek, hogy önismeretre vezessen, hogy mi van bennünk. Ezt látnunk kell. Ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni ezektől a bűnös kívánságoktól, tudnunk kell, hogy bennünk vannak. És az Isten beszéde olyan, mint egy kétélű éles kés vagy tör, ugye, amivel ugye a leírás azt mondja, hogy hogy egy mészáros tudta elválasztani az ízeket, a velőket, az izmokat, az inakat, a csontról, amikor fejtette le a húst, úgy lefejti rólunk világosan azt, hogy mi az igazság. És a gondolatok és a szívnek az indulatait megítéli. A Zakariás könyve 7. fejezet 10. verse azt mondja, egymás ellen még szívetekben sem gondoljatok gonoszt. Mert ugye sokszor előfordul, hogy a másiknak mondjuk a szép udvarias szavakat, a kedves szavakat, de a szívünk mélyén más van. A szívünkben megítéljük a másikat. Azt mondjuk, hogy hogy lehet ilyen, hogy nem veszi észre önmagát, micsoda önző ember, de amikor oda megyünk hozzá, akkor mutatjuk a jó arcot, a jó képet, esetleg még a konfliktust kerülve még talán meg is dicsérjük, de azt mondja a Biblia, hogy még a szívünkben sem gondoljunk a másik ellen gonoszt. Tehát nagyon-nagyon mélyre szeretne hatolni és gyógyítani bennünket. Miért fontos Istennek, hogy ilyen mélyre bevilágítson a lelkünkbe, és mi ezt lássuk? Mi a célja ezzel? Azért teszi ezt, mert a kívánságok potenciális cselekedetek. Előbb vagy utóbb megvalósulhatnak. Olyan, mint egy tojás, amit hogyha melengetnek, előbb-utóbb a tojás csipogni fog, ugye? A dédelgetés. Vonja és édesgeti az embert a tulajdon kívánsága. És akiben van egy kívánság, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, például vegyünk egy példát, mondjuk egy férj megkíván egy másik ember, megkívánja másik ember feleségét. Vagy nem a feleségét, egy másik nőt. A feleségével meg elégedetlen. Hadd kérdezzem meg tőletek, szerintetek látszik a férfin, amikor hazamegy naponta a családjába, hogy valami nincs rendben? Szerintetek látszik? Min látszik? Ugye? Teljesen más. Mert benne van a tojás, hogy úgy mondjam. Benne van a kívánság. És nem tud kedvesen szólni, mert a szívében már mást kíván. És lehet, hogy nem tette még meg. Még talán visszatartott a jó modor, meg hát azért a tisztesség, meg hát mi fognak szólni, meg micsoda lelepleződés lenne ez, de a szívében kívánja. Ezért hatalmas dolog Jób könyve, nyáron sokat tanulmányoztuk többen, több csoporttal is, amikor azt mondja Jób, amikor visszaemlékezik, hogy van-e benne a bűnnek valami gyökere, ami miatt rátörhedett ez az iszonyatos állapot, amibe került, és azt mondja, hogy szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Hát ő is észrevette, hogy szépek a fiatal lányok, ugye? De azt mondta, szövetségre léptem a szemeimmel. Mert Jézus azt mondta, aki a bűnös kívánság okáért egy asszonyra tekint, az szívében már vétkezett. Hát Jézus nem elégszik meg az, hogy ne törj házasságot fizikailag, lehet úgy is törni házasságot, hogy a lelkünkben megtörik a házasság. Mert állandóan mást kívánunk, a másét kívánjuk. Van egy ilyen film, és egy amerikai film, hogy a másik nője mindig zöldebb, ugye? Tehát, de általában így van, az ember nagyon könnyen a másét kívánja. És persze nem csak a feleségét, meg a férjét, hanem a vagyontárgyait, az autóját, a házát, a szolgáját, őkrét, szamarát, szolgálóját, stb. Stb. Ugye? Tehát a Biblia ezt szeretné, hogy ezt lássuk tisztán, mert Jézus azt mondta Máté evangélium a 15. fejezetében a 19. verstől, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami kívülről jön, ugye ott a farizeusok azzal vádolták meg, hogy hát a ti tanítványotok nem mosnak kezet. Nem Jézus azt mondta, hogy az fertőzteti meg az embert igazán, ami a szívből jön, és gonoszság. Mert persze lehet, hogy egy ember hasmenést kap mondjuk egy fertőzéstől, vagy esetleg valami bacillus elkezd működni a szervezetében, de ez sokkal kisebb baj, mert ezáltal még az örök életet elnyerheti, de aki a szívében gonoszságot ápol, és kívánságokat ápol, az az örök életet veszíti el. Ez az igazi baj. Onnan származnak a problémánk. Ha megtűrünk a szívünkben egy kívánságot, ami bűnös, az olyan, mint egy időzített bomba. Az olyan, mint a második világháború visszamaradt bomba, mondjuk egy helyen, nem tudják, hogy ott van, kívülről nem látszik, sőt lehet, hogy fölé egy szép virágkertészetet építenek, minden olyan ideálisnak tűnik, de a bomba ott van. És esetleg jön egyszer egy markoló, vagy jön egy helyzet, vagy valami földmozgás, és robban a bomba. Ezért nem akarja Isten, hogy legyenek a szívünkben helytelen kívánságok, és mint ahogy mondta a keresztelő János, hogy a fejsze a fák gyökerére kell, hogy hatoljon. Kedves táborozók, a Biblia ide mélyre akar hatolni, és azt kéri Isten, hogy a kívánságainkat uraljuk. De előtte még mielőtt rátérnék a gyakorlati válaszra, hogy hogyan, hagy tegyem fel a kérdést, hogy szerintetek minden kívánság rossz? Tudtok mondani jó kívánságokat? Például? Hát ha másnak akarunk jót, ugye? Van egy nagyon szép ige, azt mondja a 105. Zsoltár 4. verse, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Kívánjátok az Urat és az ő erejét. Azt is mondja, hogy kívánjátok a jót, a bölcsességet, a békét, a mindennapi kenyeret, az irgalmat, a lélek gyümölcseit. Prédikátor könyve 5. fejezet 18. verse nagyon érdekes dolgot ír. Azt mondja ott az ige, hogy kívánd azt, ami a tiéd. Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten, mert ez az ő része, ami a mi részünk. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból, és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Isten ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő életenapjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Nagyon szép ige. Hogy együnk, igyunk a saját javainkból, hogy a házunknak, családunknak örüljünk. Ez a mi részünk. Hogy lehetnek tárgyaink, vagyontárgyaink, lehetnek lehetőségeink. Ezek hatalmas ajándékok. Örüljünk ezeknek. Ezeket kívánjuk. Tudatosítsuk, hogy hálásak lehetünk érte. Példabeszédek könyve 5. fejezetében azt olvashatjuk a 15. verstől, hogy ugye érdekes még a 14. azt mondom, hogy úgy gondolkodik a prédikátor, hogy kevés híja volt, hogy minden gonoszságban nem merültem a gyülekezetnek és közösségnek közepette. Tehát lehetséges a gyülekezet vagy hívő emberek között is olyan bűnbe merülni, ami a szívből származik, és aztán meg is fertőzteti az embert gyakorlatilag is. Itt azt mondja, hogy a feleségedet kívánd, a férjedet kívánd, aki a tiéd, azt kívánd. Igyál vizet a te kutadból, és a te forrásod közepiből folyó vizet. Kifolyjanak ki a te forrásaid, az utcákra a te vizet folyásai. Egyedül tieid legyenek, és nem az idegenekéi veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendez a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas és kedves zerge az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. Azt mondja a Biblia, hogy tudatosítsuk, gyönyörködjünk a házastársunkban, örüljünk neki, hatalmas kiváltság, akinek megadatik, hogy legyen társa. S miért bújdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? Hadd kérdezzem meg tőletek, vajon milyen kívánság rejlik abban, hogyha valaki másnak nem tud megbocsátani? Mit kíván az az ember, aki a másiknak nem tud megbocsátani, aki haragszik a másikra? Nyugodtan mondjátok. De mi az a rossz? Bár csak ne lenne. Igen, ez is benne van. De Van egy egészen konkrét dolog. Nem tudok a másiknak megbocsátani. Elégtételt kívánok. Revansot kívánok. A hírnevét le akarom járatni, ezért elmondom mindenkinek, mit tett velem, hogy viselkedett, micsoda alávaló módon bánt velem. Elégtételt kívánok. Bosszút kívánok. Lejáratást kívánok. Nem akarom, hogy legyen. Meg szeretném szüntetni. Végső gyökerében tényleg ezt mondja a Biblia, aki haragszik az ő atya fiára, mind embergyilkos az. Holnap erről lesz szó. Én azt vettem észre, az elmúlt 10 évben sok házassággondozó héten voltunk, és megfigyeltük, aztán persze rájöttem, hogy nem csak a házasságoknál van ez, hanem az emberi kapcsolatokat átmegátszövi, testvéri kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat, az engesztelhetetlenség és a neheztelés. És ezt ki kell tisztázni. Ahányszor ilyen téma előjött, mindig parázs beszélgetések, tapasztalatok, sokassága jött elő, mélységes nagy sebek szakadtak fel. Van úgy, hogy emberek egész életükön keresztül képesek haragodni valakire, legfőképp családtagra vagy rokonra. Végig kíséri az életeket. Ezt ki kell húznunk, ezt a gyökeret. Megfigyelték orvosok, egészségügyel foglalkozók, hogy a betegségek nagy részében, ezt akkor derült ki nagyon világosan, amikor súlyos betegeket, halál előtti állapotban lévő súlyos rákos betegeket intenzív kezelésnek tettek ki. És az intenzív kezelés hatására szinte kirobbant belőlük mondjuk egy lázkeltő fürdőnél, hogy gyűlölöm az anyámat, vagy a házastársamat, és egyszerűen kirobbant belőle. Aztán azóta rájöttek, és tudatosan kell foglalkozni a lelki gyógyítással is, amikor valaki egy súlyos betegségbe kerül, mert lehet, hogy van a szíve mélyén egy gyökér, amit el kéne vágni, amit le kéne rendezni. Nagyon sok történetet mondhatnék el, majd esetleg a beszélgetésnél mondok, idézek fel történeteket, hogy lássátok, hogy ez nagyon komoly dolog. Na de tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor most mit tegyünk? Hogyan győzzük le? Mi a gyakorlati megoldás? Néhány tanácsot szeretnék felvillantani. A megengedett kívánságok mögött az rejlik Isten szemében, hogy tanítani akar bennünket arra, hogy legyünk hálásak. Hogy vegyük észre, hogy mit kaptunk. Hogy mennyi ajándék van a birtokunkban, az életben. Olyan szépen mondja Pál apostol, hogy nagy nyereség az Isten fiele megelégedettséggel. Nagyon sok embert láttam, aki szinte lét minimum szinten élve megelégedett és kiegyensúlyozott. És láttam középosztálybeli embereket és nagyon gazdag embereket, jó néhányat, akik viszont elégedetlenek, állandó panaszkodással voltak tele. Mindig valamit, hogy a hiányt vagy a problémát látták meg, és nem volt a szívükben nyugalom és béke. Amikor látjuk, hogy a magunk szükségeire bőségesen kaptunk az Istentől ajándékokat, akkor megnyílik a szemünk a másik szükségletére. Tehát nem, hogy a másiknak a javát kívánnánk el, hanem a másik szükségletét szeretnénk támogatni. Ez egészen más szemléletmód. Ezekkel a gyökeret tudjuk megérinteni, mert az emberi természettel ellentétben cselekszünk. Adjunk hálát mindazért, amink van. Emlékszem rá, hogy a főiskolán volt egy kiváló tanárom, Juhász Lajos, akitől a legtöbbet tanultam a főiskolán, ahol tanultam Egerben. Botanikát, növénytan tanított, de ez csak a lényegtelen része volt a dolognak. Erkölcsileg, amit tanított. Ő, emlékszem, azt mondta, hogy én nem vagyok vagyonos ember, de mérhetetlenül gazdag, mert nyitott vagyok és érzékeny a szépre. És amikor egy hóvirágot tanított, akkor mindig mondott hóvirágról mondjuk egy verset. És megkérdezte, kedves hallgatók, mit tanulhatunk a hóvirágtól? És mi csak néztünk mind a moziban, mit lehet tanulni a hóvirágtól? Alázatot. Nézzük meg, milyen szépen lehajtja a fejét, és már mondta is a verset. Tanított a búzáról, nézzék meg, amikor valami beérik, akkor lehajtja a fejét. És alázatos. És így tanított bennünket. És neki nem volt autója, neki egy biciklije volt, és azt mondta, hogy ha valaki le akar előzni, vagy rám dudál, akkor én szépen félreállok az úton, menjen nyugodtan. Én nem sietek. És mondta, hogy mérhetetlenül boldog. Én is boldog voltam mellette, mindig a jobb keze felül ültem, és mindig, amikor valami csend támadt, akkor azt mondta, Attila, kérdezzen. Hát én megkérdeztem. Nekem volt mit kérdeznem, és aztán persze kiderült, ugyebár a kommunista időkben élt ő, hogy hát az ő nagy szeretete, érzékenysége, finomsága mögött az Isten rejlik, az Isten szeretete. És hát nagyon sokat tanultam. Egyszer titokban egy felvételt csináltunk vele, amikor megkérdeztük, kitettük a magnót, hogy nem ismerte a technikai eszközöket, és megkérdeztük, hogy Lajos bácsi, a biciklivel mi újság van? 90 percen keresztül beszélt a bicikliéről, olyan szeretettel, hogy a kerék, és az agyag, és a csavarok, és hogy a bicikli. Ez az ember, a bicikli neki élettársa volt, ilyen értelemben munkatársa. De amikor mentünk a Bükkbe kirándulni, ugye ment a sofőr 60-nal az ögykülönös úton, és mondja, lenne kedves megállni? Itt van egy virág, az egész országban csak így nyílik, 200-300, szeretném köszönteni. És akkor nagy fékedésen leállt, és ő oda ment, és ezt a hallgatóknak nem merem megmutatni, mert letépnék. De én csak üdvözlöm őt. Ő így ismerte a virágokat. Na tehát legyünk hálásak, vegyük észre, hogy mit kaptunk, és mink van, és hogyha úgy érezzük, hogy valami nincs, akkor ne elkívánjuk a másétól, hanem dolgozzunk szorgalmasan, és törekedjünk elérni azt. Épp nemrég beszéltem egy fiatalemberrel, amikor a vágyakról beszéltünk, és mondtam neki, hogy hát én is szeretnék így élni, meg ezt tenni, amit te csinálsz. Mondja, igen, te szeretnél, de én elmentem, és megcsináltam. És szorgalmas munkával csinálta. Ugye, tehát dolgozzunk, hozzunk létre értékeket, két kezünket használjuk, és tanuljunk meg bízni Istenben. És hogyha nem látjuk az eredményt rögtön, akkor se keseredjünk el. Emlékszem, egyik embertől hallottam, hogy az édesapja gyümölcskertész volt, és ültette a gyümölcsfákat, és mentek az évek, 6-8 évig nem termett a gyümölcsfa. És mondta, hogy hát apukám, hát van értelme ennyi munkát befektetni a semmiért? Azt mondta, fiam, nem jól gondolkozol. Ez 15-20 évig fog teremni majd, ha elindul a termés. Jó, az első 6-8 év nem olyan. Tehát nagyon sokszor így vagyunk az életben, a gyerekneveléssel, az Isten igényének a hirdetésével, hogy először nem látszik szinte semmi, de aztán majd jön a maga idejében a termés. Tanuljunk meg bízni az Istenben. Miért kellene több, mint amire szükségünk van? Azt mondja a példabeszédek könyve, ne adj nékem, Uram, gazdagságot, ne adj nékem szegénységet, hanem az hozzám illő eledellel táplálj engem. Mert hogyha a szegénység sem jó, de a gazdagságban is nagy veszély rejlik. Ha van elég, az pont jó, mert a szükségleteinket kielégíti. Ha pedig van többletünk, akkor azt vajon miért kaptuk? Mit gondoltok? Hogy használjuk mások épülésére, megsegítésére. Nem jó, ha megerjed a kezünkben, a otthonunkban a pénz és a javak. Adjunk tovább. Isten meg fogja sokszorozni. Kedves hallgatók, van még egy nagyon érdekes mondás, egy írótól találtam ezt, azt írja, a te saját házad a legjobb neked, a te saját feleséged a legszebb a számodra, a te foglalkozásodban rejlik számodra a kibontakozás legjobb lehetősége. Sokszor, amikor munkanélküliekkel beszéltem, akik elveszítették a munkájukat és küzdenek, hogy állást szerezzenek, akkor hát sok elégedetlenséggel, panasszal, nehézséggel találkoztam, és próbáltam ráirányítani a figyelmüket, hogy lehetséges, hogy most ez a helyzet őket valamire tanítja, és ezt keressék meg. És aki jól megtalálta ezt a helyzetet, jól megragadta, az közelebb került az Istenhez, és olyannyira közel, hogy aztán Isten olyan munkát adott neki, amiben aztán a helyére került. Csak használjuk ki jól az időket. Lehet, hogy épp a szükség ideje az, ami bennünket majd tanít arra, és készít fel arra, hogy majd bőségben legyünk. Emlékszem rá, így voltam az első munkahelyeim közül, egy gimnáziumban tanítottam, és nagyon kevés órán volt, és tele voltam fiatalsággal, erővel, lendülettel, mindent csinálni akartam, pótórákat vállalni, és mentem az igazgatóhoz, hogy hát használjatok, hát itt vagyok, hát én szeretnék tenni gyerekekért, fiatalokért még többet, és akkor hát úgy széttette a kezét, és mondta, hogy de hát Attila, nagyon aranyos vagy, kedves vagy, de hát most ennyi van, hát ezt fogadd el. És akkor hát mondtam, hát jó, hát. És akkor elkezdtem bizonyos kutatásokat végezni, pont akkor találkoztam a Bibliával, és 3-4 évig, amíg a Bibliával találkoztam, azt a bizonyos fölös szabad időt arra használhattam, hogy elejétől végig tanulmányoztam a Bibliát. És aztán ez a maga idejében gyümölcstermésbe fordult. És ez hatalmas ajándék volt, és megértettem, hogy nem kell aggódni, hogyha kevesebb dolgunk van, akkor foglalkozunk többet az Istennel. Akkor ő erre teremt lehetőséget, majd, és aztán majd lesz bőven elég dolgunk, amikor majd szolgáljuk őt. Zárásként szeretném, még egy mondat, igen, ezzel kapcsolatban, az ember kevéssel is beéri, ha kívánságát a szükségletéhez méri. Egyszerű mondat. Az ember kevéssel is beéri, ha kívánságát a szükségletéhez méri. Figyeltem, hogy tulajdonképpen milyen kevés elég egy embernek ahhoz, hogy például egyen, nem? Egy-két tányér étel egy napra elég. Ruha. Jobban már ott tartunk, hogy 15-20 cipőnk, meg szandálunk, meg papucsunk, meg ingünk, meg nem tudom, mink van már, pólónk meg. Ugye? Már dugig töltjük a szekrényeinket, kevesebbel is be lehetne érni. Valahogy az igény, a szükséglet felől. Ezért nagyon szeretem, amikor elmegyünk a természetben, és kint vagyunk, itt Bózsván is nagyon szeretek, hogy itt lecsökkennek a szükségletek. És az ember, hogyha egy helyzetbe kerül, ami esetleg kellemetlen, hát vagy elfogadjuk, vagy lázadunk ellene, ugye? Vagy megoldást keresünk. És itt nagyon sokszor látom azt, hogy valami hirtelen nincs, és akkor nincs valamelyikőtöknek? De nekem van, tessék. Emlékszem én is, amikor a Waldensturán elveszítettem a túra közepén a sapkát a rekkenő hőségben, és hát ott állt, ugye a dúshajam nem fogta nagyon a napot, és akkor megkérdeztem, hogy nincs valakinek egy pótsapkája. És valaki fogta, a hátizsákból előhozott egyet, azt odaadta. Ennyi. Lehet mástól is elfogadni dolgokat, egy sapka is sokszor nagyon jót tesz. Tehát ezt a nehéz parancsolatot úgy szeretné gyógyítani a Jóisten az életünkben, ezt a nehéz problémát, a kívánságot, hogy legyünk megelégedettek, adjunk hálát, az irítség és keserűség gyökerét húzzuk ki a szívünkből, tanuljunk meg megbocsátani, dolgozzunk szorgalmasan, tanuljunk meg bízni az Istenben, az ő igéjében, szavában, és legyünk megelégedettek azzal, amink van. Igen ám, de a nagy probléma az, hogy ezt a saját erőnkből nem tudjuk megtartani. Kedves táborozók, úgy tudjuk elnyerni ezt a hatalmas erőt, hogy győzzünk a kívánságaink felett, ha belátjuk a szívünk mélyén azt, hogy bennünk bűnös kívánságok vannak, őszintén a Jóistenhez megyünk, és bevalljuk ezeket neki. Igen, Uram, gyűlöltem, igen, Uram, nehezteltem, igen, elkívántam, igen, irigy voltam, de nem akarom, hogy így legyen, nem egyezek bele, bocsáss meg ezért. És Krisztus vére által megtisztít bennünket. Nézzük az utolsó igét, Ezékiel könyve 36. fejezetében található, csodálatos ige. A 26. 27. vers azt mondja, aki a bűnétől megszabadul, aki minden felismert bűnét rendezi, aki a kívánságaival szembefordul, és szövetségre lép szemeivel, hogy nem kívánom, nem akarok gondolatot ennek adni, ha feltámad bennem, nem édesgetem és dédelgetem, akkor adok néki új szívet, és új lelket adok belé, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek 20 szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Isten cselekszi bennünk. Tehetném fel a költői kérdést, meg tudja egy ember tartani Isten parancsolatait? A válasz egyszerű. Nem. Csak Isten tudja megtartani Isten parancsolatait. Jézus Krisztus. De ha Jézus Krisztussal szövetségre lépünk, és a szívünkben él, akkor azt cselekszem, mondja ő, azt cselekszem rajtatok keresztül, hogy az én parancsolataimban járjatok, és a törvényemet megőrizzétek. Hát kívánom, hogy legyen számunkra ez tapasztalat. Amen. Nem tudom, itt vagy, Klári? Igen, átadom a szót Bartaros Klárának, aki a táplálkozásról fog szólni, és még ide kiér, addig hagyd mondjam el azt, hogy ő tartja a főzőkörünket is, ami tulajdonképpen hát nem igazán főzőkör, mert pont nem főzünk, de az egészséges ételek elkészítésének a módjáról beszél. Egy dologról nem beszéltem még, és amíg még előkészülsz, addig ezt elmondom, a vízivásról. Tanácsoljuk mindenkinek, hogy reggel, felkelés után az első dolgunk legyen az, hogy igyunk vizet. Mert éjszaka 6-8 órán keresztül nem ittunk vizet, és a szervezetünk ekkor kiszárad. És beindítja a víz a az anyagcserét és az életműködéseket. Tiszta vízzel kezdjük a napot, a legjobb a langyos víz. Mert éjszaka úgyis lehűl a szervezet, és ha egy kis állottabb vagy langyosabb vizet iszunk, akkor nem veszünk el rögtön hőt megint a szervezetünktől. Étkezések előtt fél óráig, és étkezések után egy-másfél óráig, tehát a kettő között ne ígyunk, étkezések között, ezt tanácsoljuk, de ha előtte és utána bőségesen iszunk vizet, akkor nem leszünk szomjasak étkezés közben. Ez azért nagyon fontos, hogy a gyomrunk hőmérsékletét, emésztési hőmérsékletét ne vigyük le, hogy ne oldjuk fel az emésztőnedveket, és nehezítsük ezáltal az emésztést, mert így egészségesebb és jobban tudunk élni. Este viszont nem ajánljuk a vízivás fogyasztását, este 6-7 körülig lezárólag javasolt a fogyasztás, hogy ne kelljen éjszaka állandóan kimenni. Átadom a szót. Köszönöm.